Chetasam,
Chetasam,
Api,
Api,
Namatma Pradipaya,
Namatma Pradipaya,
Sakshine Paramatmane,
Sakshine Paramatmane,
Namo Giram Viduraya,
Namo Giram Viduraya,
Manasas Chetasam Api,
Manasas Chetasam Api,
Namatma Pradipaya,
Namatma Pradipaya,
Sakshine Paramatmane,
Sakshine Paramatmane,
Namo Giram Viduraya,
Namo Giram Viduraya,
Manasas Chetasam Api,
Manasas Chetasam Api,
Namatma Pradipaya,
Namatma Pradipaya,
Sakshine Paramatmane,
Sakshine Paramatmane,
Namo Giram Viduraya,
Namo Giram Viduraya,
Manasas Chetasam Api,
Manasas Chetasam Api.
Az önre jogú felső léleknek,
aki szemtanúként van jelen mindenki szívében, aki világosságot ült az egyéni lélekben, és akit az elme, a szavak vagy a tudat gyakorlatai révén lehetetlen elérni. Kérlek is mindenkit. Tiszteletteljes fordulatomat ajánlom.
Tiszteletteljes fordulatomat ajánlom.
Az Istenség legfelsőbb személyiségének.
Az Istenség legfelsőbb személyiségének.
Az önragyogó felső léleknek.
Az önragyogó felső léleknek.
Aki szemtanúként.
Aki szemtanúként.
Van jelen mindenki szívében.
Van jelen mindenki szívében.
Aki világosságot gyújt.
Aki világosságot gyújt.
Az egyéni lélekben.
Az egyéni lélekben.
És akit az elme.
És akit az elme.
Szavak vagy a tudat.
Szavak vagy a tudat.
Gyakorlatai révén lehetetlen elérni.
Gyakorlatai révén lehetetlen elérni.
Köszönöm. Magyarázatot. Az Istenség legfelsőbb személyiségét, Krisnát, az egyéni lélek nem értheti meg elmebeli, fizikai vagy intellektuális gyakorlatok segítségével. Az egyéni lélek az Istenség legfelsőbb személyisége kegyéből világosodik meg, ezért ez a vers az Urat átmakradikbának nevezik. Az Úr olyan, mint a nap, amelyet minden megvilágít, és amelyet nem világíthat meg senki. Ezért, ha valakinek komoly szándéka, hogy megérti a legfelsőbbet, tőle kell megvilágosodást nyernie, ahogyan ezt a Bhagavad Gita-t tanítja. Mentális, fizikai vagy intellektuális képességekkel nem érthetjük meg az Istenség legfelsőbb személyiségét. Sőkörök a Hari volt az, aki És ez a hari, ez azért jelent meg, mert hogy segítsen Gajendrának, aki segítséget kér tőle. Itt a visszaemlékezzük. Ja, Manvantara avatárák, azok az avatáráknak van két fő csoportjuk. Az egyik a amik alapvetően visutatvák, a másikok pedig dzsivatatvák. A dzsivatatvák azokat úgy is hívják, hogy ávés avatárák. Az ávés avatárák, ugye ők egyéni lelkek, ők ebben a szempontból különböznek Krisnától, viszont megkapják azt a potenciáját Krisnának, egy különleges potenciával felhatalmazza őket, ami a feladatuk teljesítéséhez szükséges. Így ávés avatára például Nárada Muni, aki a bhakti saktit, vagy a bhakti potenciáját, az odaadásnak a potenciáját kapta meg, és ebből a potenciával tudja végezni a feladatát, ami nem más, mint más élőlényeket akkor a bhakti útjára terelni. Aztán ott van Parasurám, aki szintén egy ávés avatár, aki a vírasaktival lett felhatalmazva azért, hogy teljesítse a feladatát, ami nem volt más, mint kiirtani a csatriákat néhányszor. És akkor hasonló feladatok elvégzése érdekében akkor kapnak különböző dzsívák ilyen saktikat, vagy felhatal, vagy ilyen potenciákat, vagy potenciákkal lesznek felhatalmazva. Viszont a másik fajtája az avatáráknak, az akik visutatvák, vagy nem különböznek ugye Krisnától. Ilyen két fő fajtája van ezeknek is, az egyik a szvajamrúpák, a másik pedig a tadékátmrúpák. A szvajamrúpa ugye abban a kategóriában gyakorlatilag nem sok mindenki tartozik, Krisna maga, de szvajamrúpa azt is jelenti, hogy ugye ő saját magának formája. És a tadékátmrúpa pedig ugye azt jelenti, hogy ég a átma, hogy egy lélek, szóval ők sem igazából különböznek Krisnától, viszont a formájukban különbözhetnek. Így ezek az avatárák további csoportokra osztanak, amik közül a mi szempontunkból most a lényeges azok a lila avatárák, akik különböző ketteréseket hajtanak végre az anyagi világban. Ugye az avatáráknak a definíciója az azt mondja, ez a Chaitanya Charitamrita Magyar 20 valahol van, hogy azok a Krisnának azok a formái, akik az anyagi világba jönnek azért, hogy bizonyos feladatokat elvégezzenek, ezeket nem ezek avatáráknak. Szóval az a lényege, hogy azok a formák, akik az anyagi világba jönnek, azok az avatárák. És akkor itt, ugye vannak ezek az úgynevezett lila avatárák, az egy csoport, ami különböző ketteréseket végeznek, és a lila avatáráknak megint csak egy alcsoportja, ezek a Manvantara avatárák. Ezek a Manvantara avatárák, ugye 14 Manvantara van egy kalpában, ami Brahmának egy nappalja, és ezek mindegyik Manvantarában, akkor külön Manu uralkodik, ugye ők az univerzumnak az uralkodói szempontból, és mindegyik Manuhoz kapcsolódik egy Manvantara avatára a 12. énekben, akkor ott elmondja Sukadeva Goswami, hogy mik azok a milyen jellemzőkkel, vagy mik azok a Manvantarát meghatározó adatok, amik mindegyik Manvantarában megvannak. Az egyik ilyen a Manu, ugye, hogy ki a Manu, ez határoz meg egy Manvantarát. aztán, hogy kik a Manuk fiai, kik a hét főrisi, kik a főfőristenek, ki Indra, és ki az Istenség legfelsőbb személyisége, aki megjelenik abban a manmantarában. Ugye itt, amiről beszélünk, ez a harmadik manmantara, itt a Manut úgy hívják, hogy támasza Manut. A szaptarisiről nem túl sokat mond itt a Bhágavatam, azt mondja, hogy Jyoti Dharma és hat másik személy. A Harivansa Puránában ott részletesebben le van írva. A Manu fiai négyet említ meg, ők Pitut, Narátot és Kjátit, főfélistenek, azok a Jón is beszél. Indrát úgy hívják, hogy Triksika, ugye most a mai, vagy ebben a momentarában, amiben vagyunk, Indrát. És akkor az Istenség legfelsőbb személyisége
Purandara,
igen, szóval nem tudom, hogy eszembe is, de hogy az Istenség legfelsőbb személyisége, ő pedig Hari, és mondja a szüleit is, Harimi és Harimédhá, az ő szülei, és az a feladata, hogy megmentsük a csodát. Általában amúgy a Lagobágavatamritában azt írja a Rupa Goszvámi, hogy a manmantara avatárák, ez a definíciója a manmantara avatáráknak, hogy azok a lila avatárák, akik egyes manu idejében megjelennek, és azért, hogy többnyire Indrát segítsük. Ugye ez lesz majd a mi manmantaránkban, ahol Vámana Dév a manmantara avatár, és ő fogja Indrát segíteni, amikor Bali Maharaj ugye megtámadja, erről majd lesz szó ott a későbbiek folyamán, de nem az énekben. De ő azért jelenik meg, hogy segítse Bali Maharajtól Purandarának visszahozni a mennyek trónját, vagy a mennyei bolygókat. És ugye amikor eljut ennek a leírás, vagy a Manuknak a leírásához Sukadeva Goszvámi, ugye már eltelik a Bhágavatamból, hogy ez a nyolcadik ének az azt jelenti, hogy a második harmadnak a vége igazából, és az első énekben már föltett egy kérdést, vagy egy kéréssel fordult hozzá a Pariksit Maharaj, hogy ugyan már beszéljen Krisnáról, vagy Krisna megjelenéséről, az Istenség legfelsőbb személyiségének megjelenéséről, és azóta már hallottunk, hogy hogyan nyilvánul meg az univerzum, és hogy vannak mennyi bolygók, meg pokol bolygók, és hogy erre hány jót van az univerzum, meg arra, és hogy milyen szigetek vannak, és hogy ezeken kik élnek, és ez meg az. De arról még nem túl sokat. Szóval arról is beszélt már, de nem annyira sokat, hogy ki az Istenség legfelsőbb személyisége, és hogy ő milyen cselekedetet rajt lépett. Ez ugye megtört az előző énekben. Hamarabb is volt már, de az előző éneket, majdnem az egész éneket annak szenteli, hogy Nisimha Dévről beszéljen. De majd itt ebben a nyolcadik énekben, ugye azzal, hogy elkezdi felsorolni a manmantara avatárákat, és ezen keresztül elkezd beszélni az Istenség legfelsőbb személyiségéről, akkor itt igazából beindul majd a dolog. Hogy itt ezzel a Harival elkezdődik a manmantara avatárával, de aztán jön majd ugye Vámana Dév története, aztán jön majd a tejóceán kiköpülésének története, amikor egy történeten belül, ugye ott lesz Ajita, Kurma, Dhanvantari és Mohinamurti is. Szóval egy történeten belül ott lesz már rögtön hirtelen négy avatár. És az ő történeteikről fogok beszélni, és így tovább. Szóval innentől megsokszorozódnak az avatárák. De ugye itt van Hari, és akkor vele kezdi. Hari ugye nem különbözik Krisnától. Egyik avatára sem különbözik Krisnától. Az egyetlen különbség, hogy már a potenciák megnyilvánításának mennyisége a különbség. Mivel azokhoz a feladatokhoz, amiket el kell végezniük, nincsen szükség akkora potenciál megnyilvánításának. Ami azt jelenti, hogy egy elefántot kiemelni a vízből és kirakni a partra, miközben egy krokodil lóg a lábán, ahhoz nem kell annyi potenciált megnyilvánítani, mint amikor jön az univerzumban a legnagyobb démon és a bandája, és akkor velük kell leszámolni. Érződik-e a kettő közötti különbség? Szóval ez a többnyire az avatárák közötti különbség, hogy mekkora potenciált nyilvánít meg. Ez nem jelenti azt, hogy benne nincs meg, ez azt jelenti, hogy csak ennyit nyilvánít meg. Szóval mindegyik avatár a Krisna, nem különböző Krisnától, más-más formákban jelenik meg, és más mennyiségű potenciált nyilvánít meg. És akkor itt a vers az arról beszél, hogy itt Gajendra ugye imákat ajánl, amikor rájön arra, hogy ezt a helyzetet önmaga nem tudja megoldani, amiatt, mert a körülmények nem kedveznek neki. Ugye ő egy elefánt, aki noha szeret a vízben játszadozni, de nem az a természetes közege. És akkor találkozik egy krokodillal, akinek pedig az a természetes közege, és ugye ő jobban tudott érvényesülni a vízben, és ezért, akkor, amikor elkezdődik a harc közöttük, akkor Gajendra ugye vesztésre áll, hiába próbálkozik ugye 10 000 éven keresztül a saját erejéből megmenekülni, akkor nem sikerül neki, és akkor rájön, akkor megérti azt, hogy itt ez nem az én pályám, szükségem van segítségre, és ki lenne a legjobb segítség, hát akkor hívjuk Krisnát, hívjuk őt, aki ugye minden közegben otthon van, és minden közegben tud segíteni, és akkor visszaemlékezik egy imára, amit még előző életében tanult, és ezt az imát kezdi el mondani. Erről majd, hogy ki volt ő, erről majd fog beszélni Sukadev Goszvámi a következő fejezetben, a 4. fejezetben elmondja Indragyumna Maharajnak a történetét, aki nem az Indragyumna Maharaj, aki és nem is az Indragyumna Maharaj, aki a Jagannáthot meghívta. A lényeg az, hogy akkor itt elkezd Gajendra elkezdi ezeket a nagyon szép imákat, és tényleg érdekes az is, hogy ahogy felvezeti, és érdekes megnézni azt, hogy majd milyen versmértékeket használ. Itt még egy nagyon egyszerű versmértéket használ, de majd egyre bonyolódik, és ezzel is emeli ezeknek az imáknak a fényét. De ugye itt belekezd, és akkor a dicsőíti az Istenség legfelsőbb személyiségét, az önragyogó felső lelket, aki jelen van mindenki szívében, aki világosságot gyújt az egyéni lélekben, és akit az elme a szavak, vagy a tudat gyakorlatai révén nem lehet elérni. És ez egy nagyon lényeges pontja itt, hogy megmondja, vagy megismerteti a helyzetünket. Hogy ezzel, hogy így dicsőíti az Istenség legfelsőbb személyiségét, a saját helyzetünkre világít rá. Ugye itt abból is a megismerés részére. Ugye itt három dolgot említ, amivel nem lehet megismerni. Ugye ez a manasz séta és a girám. Ugye a manasz az elmét jelenti, a girám a szavakat, és a cséta azt, hogy itt Prabhupád azt mondja, hogy a tudat által, és azt mondja, hogy akkor ezekkel nem lehet megérteni. És ugye miért nem lehet megérteni? Azért, mert ezek a dolgok, ezek mind anyagiak. És Krishna nem anyagi. És az anyagi eszközökkel, vagy anyagi eszközöket használva, ugye nem lehet elérni őt. Azt mondja, hogy vidúrája, hogy lehetetlen elérni őt. Az azt is jelenti, hogy nagyon távol van, és ezért nem lehet elérni. Krishna túl van az anyag korlátain, és ez azt jelenti, hogy az ő megismerése ezekkel az anyagi eszközökkel is korlátolt. És a megfelelő eszközre van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben meg lehessen ismerni. És erről az eszközről majd a következőben nem fog szólni Sukadeva Goszvámi. Holnap fogja tartani át, hogy a csapatról lesz kötés, és akkor lehet, hogy majd ő beszél róla. Hogyha nincs meg ez az eszköz, amiről szó lesz, akkor... De szó lesz, mert a versenyt beszél róla. Ha nincs meg ez az eszköz, akkor ugye nem lehet megérteni. És történt egy ilyen eset, hogy amikor tavaly mentem Indiába, akkor volt egy állomás, ahol várnunk kellett egy kicsit, ez Abu Dhabi volt. De Abu Dhabi ott sok a muszlim. És van egy ilyen hely a repülőtereken, egy ilyen ima szoba, ahol általában muszlimok járnak, és akkor ott végzik a napi öt imájukat. És én is ugye betértem oda, mert ez egy nyugodt helynek tűnt, hogy én is elmondjam a napi háromból az egyiket. És leültem, el is kezdtem volna, és akkor oda jöttek hárman is, hogy én ki vagyok, meg hogy én mit csinálok itt. Nagyon kedvesen, nem kötekedtek, hanem egyik leült. Kiderült, hogy Sydney-ben laknak mindannyian muzlimok, és hogy az egyik őjüknek egy iszkombakta volt a felesége régebben, és úgy elkezdtek velem beszélgetni, meg kérdezgetni, megadták a telefonszámot, és mondták, hogy Sydney-ben járnak, akkor mindenképpen keressen fel őket. Mondtam nekik, hogy jó, megértem nekik, hogy a parra járnak, akkor beugrok. És az egyik őjük, aki látszólag nagyon ilyen tanult volt, ő elkezdte nekem bebizonyítani, hogy van Isten. Nem tudom, hogy mi is akarta erre, de elkezdte nekem így mondani, és tényleg nagyon jól, ilyen logikai lépésekkel építette föl, hogy miért van Isten, és hogy Isten egy jó negyed óra, 20 percen keresztül ilyen lépésről bizonyított, szóval a logikát, tiszta logikát használva bizonyította be, hogy van Isten, és hogy Isten egy, és hogy igen. És engem nem nagyon hagyott szóhoz jutni, néha hozzá akartam szólni, de annyira beleértem magát ebbe az egész helyzetbe, nem jutottam szóhoz. De amikor elértünk oda, hogy végre bebizonyította, hogy Isten egy, ennek én nagyon örültem, akkor én megkérdeztem.
Te beszélgetnél vele akkor is, volt a
dolog. Nem pont így történt. Én mondtam neki, hogy ezek mind nagyon szép elméletek, vagy ez mind nagyon szép, de hogy én úgy gondolom, vagy én úgy tudom, hogy Isten csak ezek által nem lehet megismerni, mert Isten több ezeknél, szóval több valójánál. És pontosan ezt teszi őt Istenné, hogy valamikor nem logikus. És mondtam neki, hogy van úgy, hogyha ő Isten, és az egy nagyon fontos pontja volt a bizonyításának, hogy Isten mindenható. És kérdeztem tőle, hogyha Isten mindenható, akkor lehet-e az, hogy egyszerre több helyen is van? És akkor azt mondta, hogy nem. És ez egy nagyon megdöbbentem, és tovább akartam vele beszélgetni, csak éppen mennem kellett, ment a gépem, úgyhogy ez a vita, vagy ilyen beszélgetés nem ért véget, sajnos. De nagyon kíváncsi lettem volna, hogy ezt hogy tudja megmagyarázni az ő logikájával, hogyha Isten mindenható, akkor miért nem fér bele az, hogy egyszerre több helyen is tud lenni. Nem mindegy, ez csak egy ilyen kis kitérő volt. De mi pedig tudjuk, hogy az Isten mindenhatóságával pont ez is belefér, hogy egyszerre több helyen tud lenni, azért, mert ő túl van a korlát, az anyag korlát, ugye a logika az egy tiszta anyagi dolog, mivel az elmén keresztül nyilvánul meg, hogy az elmé segítségével használjuk, az elme is anyagi, így a logika is anyagi lesz, de Isten ő ugye túl van ezeken az anyagi korlátokon, őt nem korlátozzák, és ezek a történetek, amik róla szólnak, de pont erre világítanak rá, hogy túl van ezeken a dolgokon. Ugye ezeken a történeteken keresztül lehet valami halvány fogalmat alkotni, hogy ki ő. És csak visszatérek arra, hogy ezek a megnyilvánulások, ezek az avatárák, ugye ők mind Krisna, és Krisnának szóval nem különböznek tőle, az egy Madhvácsárjának egy nagyon fontos pontja az, hogy különbséget tenni az avatárák között, az egy nagyon nagy sértés. Nem én úgy különbséget tenni, hogy azt mondani, nem azt mondani, hogy ők egyek, az egy nagyon nagy félreértés, egy filozófiai félreértés. Viszont ugye sokszor van az, hogy Krisnát a Krisnaságán keresztül próbáljuk megérteni. Ugye van a tizedik ének, és akkor ott jön Krisna, aki egy kisfiú, és akkor földobja a szamarat a fa tetejére, és akkor legyőzi ezt, meg azt, és hogy ott ő, hogy Krisna. De a Krisna, Krisnaságának csak egy része a Krisna lila. Krisna Krisnaságában ugyanezek ezek az avatárák, nem csak a mamatara avatárák, hanem más avatárák is ugyanúgy beletartoznak, és ha ezt megérteni, hogy a kisfiú megnyilvánulásai ezeken túl is érnek. És ez az, amikor azt mondja Krisna, hogy ha valaki érti az egy megjelenésen transzcendentális természetét, akkor nem kell megszületni ebben az elég világban. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak őt ismerni, hanem nem is, hogy érti, ha ismeri transzcendentális természetét, akkor nem kell megszületni. És azért kell ismernünk ezeket a történeteket. Ugye azt mondja itt, hogy vidúrája, ami azt jelenti, hogy itt Prabhupád úgy fordítja, hogy akit lehetetlen elérni, de másfordul pedig úgy fordítja, hogy aki nagyon távol van, és ez igazából ugyanazt jelenti, mert hogy ami nagyon távol van, azt lehetetlen elérni. És ugye Krisna pontosan amiatt, mert transzcendentális, mert nem anyagi, ezért az anyagi eszközökkel, ami ugye itt a felsorolt elme, szavak, tudat, nagyon nehezen lehet elérni, és amit mond, hogy ő Atma Pradipája, ugye ezt mondja, ezt így hívja egy Gajendra, azt mondja, hogy aki önragyogó, és aki világosságot gyújt az élő lényekben, hogy átmutatikválja, hogy ő az, aki közel tud jönni. Ugye ő vidúrája, végtelenül távol van, lehetetlen elérni, de ugyanakkor ő az, aki föl tudja tárni magát azzal, hogy közel jön. És ez lesz majd a következő versben említett folyamat, amin keresztül ő közel tud jönni. Ugye ezzel a világosság nyújtásával tudja ő felfedni. Szóval a lényege, amit szerettem volna valahogy így kifejezni, vagy itt elmondani, hogy a két dolog, ugye a Krisna megismerésének folyamata, az nem lehetséges csupán ezekkel ahogy itt mondjuk Prabhupád is, hogy fizikai, intellektuális és elmebeli gyakorlatokkal, hanem ehhez szükség lesz majd egy plusz valamire is. És a másik dolog, hogy ezeken a történeteken keresztül, ezt úgy lehet megérteni, hogy ezeken a történeteken keresztül lehet megérteni, hogy Krisna mennyire végtelen, és hogy mennyire
Köszönöm.